Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk második részében a Megakránnal foglalkozunk. Lassan az 5 éves jubileumát ünnepli a társaság a hazai értéktőzsdén. Az X-Tend egyik pionírja volt, és ezt követően pedig viszonylag gyorsan át is tudott lépni a standard kategóriába. Szeretettel köszöntjük a társaság felügyelőbizottságának az elnökét, Vitkovics Pétert.
Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat!
A Megakránról annyit érdemes elmondani, hogy a magyarországi emeléstechnikai piac egyik élenjáró vállalata, lényegében teljes körű emeléstechnikai megoldásokat, géptelepítési szolgáltatásokat nyújt az ügyfelei számára, és foglalkozik emellett gépbérlettel, és természetesen a munkavédelmi emeléstechnikai eszközök értékesítésével és szakértői szolgáltatásokkal. Hogy néz ki maga ez az iparág, és az, hogy élenjáró ebben a hazai piacon a társaság, az mit jelent pontosan, mekkora a verseny, és az elmúlt években milyen tényezők hatottak egyébként a társaság tényszámaira?
Ugye a Megakránnak a tevékenységi köre, amiket fel is soroltál, gyakorlatilag a klasszikus ipari szolgáltató tevékenységet fedi le. Korábban a daruzást, illetve az emeléstechnikai piacot alapvetően úgy azonosították, hogy jellemzően az építőiparban jelenik meg, ami a Megakrán esetében abszolút nem igaz, az árbevételnek nagyjából egy negyede származik az építőiparból. A maradék az ugyanúgy a feldolgozóipar, gépipar, és természetesen az autóipar, aki az egyik jelentős vevő, hiszen az installáció, géptelepítési tevékenység az inkább az autóiparhoz, illetve a gyáriparhoz köthető. Az, hogy a tevékenysége és az eredményessége a vállalatnak hogyan alakult az elmúlt 5 évben, az kiválóan reprezentálja a magyar ipar teljesítményét is, illetve azokat a hatásokat, amelyek az ipari teljesítményt a magyar piacon érték, és értem ez alatt ugyanúgy a külföldi vállalatokat. 2018-ban, 5 évvel ezelőtt lépett tőzsdére első kibocsátóként, ugye az X-Tend piacon a Megakrán nyerté, majd aztán 2 év múlva ugye már átment a standard kategóriába, tehát feljebb lépett a szabályozott piacra, és tulajdonképpen a tőzsdei életútja az gyönyörűen leképezi mindazokat a terveket, amik annak idején az X-Tend piac létrehozását indokolták. Tudott tőkét bevonni, a részvényesei száma a kezdeti nagyjából 50 körüli részvényesről már a közel 700 részvényesre bővült, tehát valóban egy transzparensen működő, sok kis részvényessel rendelkező nyilvános részvénytársaság, 2-szer hajtott végre tőkebevonást a tőzsdei jelenléte során, 1-szer az induláskor, egy ilyen 650 millió forint értékben, majd 1-szer 2021-ben egy nagy befektető belépésével, ugye ez a Kész Holding megjelenésével több mint 1,1 milliárd forintot, és a bevont tőkét azokra a beruházásokra fordította, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy növekedni tudjon, kapacitást tudjon bővíteni, a technológiai színvonalát tudja emelni. Szerintem ma a hazai piacon messze a legfiatalabb és a legkorszerűbb géppark-kal például a Megakrán rendelkezik. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy azért az elmúlt 3 év, és azt mondom, hogy 2020 elejétől számítva, jelentős pofonokat is kapott az ipar területén. Először a COVID okozta bezárások és lezárások miatt gyakorlatilag a gyárakat is bezárták, ahol nem lehetett szolgáltatni, meg kellett állítani projekteket, aztán 20 végén, 21-ben jött egy felívelés, de akkor a piac azért kezdett egy kicsikét átrendeződni, majd 22-ben elsősorban az orosz-ukrán háború, inflációs hatások és egyéb külső sok eredményeképpen pedig az építőipar, illetve már a termelőipar kapta meg azokat a pofonokat, amik miatt már látszott 22-ben, hogy a beruházások halasztódnak, tologatják a megrendeléseket, későbbre halasztják, vagy nem is valósítják meg azokat a megrendeléseket. És ugye a Megakrán, mivel ipari szolgáltató, egy picit azt mondom, hogy előrejelzi az iparnak a teljesítményét, hiszen ő azokat a beruházásokat csinálja meg, vagy azokban közreműködik, amelyek majd a jövőben fognak termelni, vagy nem fognak termelni, tehát nála sokkal hamarabb jelentkezik akár egy recessziós hatás is, amikor visszafogják a beruházásokat a különböző megrendelők, akár egy felfutás is, amikor még a piacon nem feltétlenül látszik a növekedés, de mi már látjuk, hogy a megrendelések szaporodnak, a befektetők, a beruházók optimisták, és kezdődnek meg a gyárépítések, telepítések, vagy az építőiparnak olyan szegmensei kezdenek el felfutni, amelyek mondjuk csarnokokat építenek, és ezáltal a termelőkapacitást növelik. Úgyhogy nagyjából az elmúlt 5 évet tényleg ezek az inputok jellemezték. Hát sajnos a tavalyi évet is egy picikét ez határozta meg. Azért a 2022-es évben jelentős növekedés volt minden költség elemben, elsősorban az üzemanyagok ára, az alkatrészek, egyéb anyagoknak az ára emelkedett kiugróan, és értelemszerűen az infláció hatására a bérköltségek is jelentősen megugrottak. Ugyanakkor, mivel részben hosszú távú, részben lekötött szerződésekkel dolgozunk, az áremeléseket ugyanilyen ütemben a szolgáltatók nem tudták végrehajtani, legalábbis a tartós partnerek felé nem lehetett ezeket az áremeléseket azonnali hatással érvényesíteni, úgyhogy nekünk a tavalyi évben pont, hogy még nincsen inflációs hatás az árbevételben, kizárólag kapacitásbővítő hatás. Jelenleg úgy látjuk, hogy a 2023-as év az, amikor utol tudja érni magát nem csak a vállalat, hanem egyáltalán a piac is ezekben az árakban. Tehát a szerződésekben most már lehet a tavalyi évben elszenvedett inflációs növekedést ugyanúgy érvényesíteni az eladási árakban is.
Azt láthatjuk, hogy ezekben a kisebb szegmensekben, különösen a szerkezetszerelésben egy nagyon jelentős növekedést tudott elérni a társaság. Ugye a szerkezetszerelés bevétele 45%-kal növekedett az elmúlt évben. Ez minek volt köszönhető, illetve egyszeri hatások játszottak közre, vagy ez egy olyan trend, amit várakozásaitok szerint folytatni tud a Megakrán?
Nem egyszeri, hanem ez egy tudatos, gyakorlatilag egy új üzletágnak a beindítása történt. Korábban tapasztalat volt, hogy elsősorban ugye a vasbeton, illetve acélszerkezetű, de különösen a vasbeton szerkezetű épületek építése esetén nagyon sokszor úgy működött az ajánlatadás, hogy a darúzást az csak alvállalkozóként és egy viszonylag kiszolgáltatott alvállalkozóként rendelték meg a generál kivitelezők vagy a fővállalkozók, és annak a cégnek volt az alvállalkozója, aki egyébként a szerkezetszerelést végezte és adta hozzá az embereket. És így jött az alapötlet a Megakrannál, hogy vannak olyan szakembereink, és ez elsősorban a COVID-nak a terméke, voltak olyan szakembereink, akik a géptelepítés üzletágban dolgoztak, de nem tudtak dolgozni 2020 első felében, mert nem volt hol, hiszen azok a gyárak zárva voltak, ahol éppen munkát lehetett volna végezni. Így ezek az emberek, illetve még hozzájuk jöttek néhányan, kitanulták a vasbeton szerelő szakmát. Emelőkapacitása meg bőségesen volt a cégnek, és gyakorlatilag 2020-ban, pont hogy a bezárt gyárak miatt, az építőipar volt az, ami elő tudott lépni, és nagyon sok megrendelés érkezett, elsősorban vasbeton szerkezetű csarnokok felépítésére, így gyakorlatilag a géptelepítési üzletág munkatársainak egy nagy részét tudtuk hasznosítani más területen, más szakmában, és annyira jól beindult, és annyira jól tudott a cég talajt fogni ebben az iparágban, ebben az üzletágban, hogy attól függetlenül, hogy a géptelepítés is utána, a COVID után már újraindult, megmaradt ez az üzletág, sőt bővíteni is lehetett. Ezért látszik a számokból, hogy a létszámot is folyamatosan bővíti, növeli a vállalat, és célja is, hogy ezen a piacon is ugyanúgy jelentős szereplővé váljon. Tulajdonképpen ennek nem más a célja, mint a komplexitásnak a kihasználása, hogy van eszköze, van tudása, van technológiája a vállalatnak, akkor próbáljon meg úgy szolgáltatást nyújtani, hogy nem egy-egy elemet kiragadva, hanem komplex folyamatokat lefedve. Ez értelemszerűen az árazásban is megjelenik, tehát hogyha minél komplexebb szolgáltatást nyújt valaki, annál inkább tudja ennek az árát érvényesíteni, és minél inkább csak egy-egy elemre fókuszál, annál inkább ugye árversenybe kényszerül a versenytársakkal. Itt egyébként azért egy dolgot hadd jegyezzek még meg, és ezzel továbbra is szenvedünk, és ugye visszatérve a tőzsdei jelenlétre. Ugye, amikor a Megakrán tőzsdére lépett, akkor nem csak a növekedési tervek voltak a fókuszban, hanem minden alkalommal azt is elmondtuk, hogy ezzel szeretnénk egy picit példát is mutatni az iparág szereplőinek, versenytársaknak, vagy kicsit tágabb iparági szereplőknek, azzal, hogy a tőzsdei jelenlét ugyan megköveteli a teljes transzparenciát, de ez előnyére válhat egy cégnek, és jobbá teheti a működését, illetve természetesen a gazdaságnak is pozitív hatást tud gyakorolni. Ennek ellenére mai napig küzdünk azzal a piacon, hogy a versenytársaink jelentős része még mindig részben szürke gazdaságban dolgozik, és amikor ugye árversenybe kell belemenni, akkor sajnos a fővállalkozók csak azzal foglalkoznak, vagy a megrendelők, vagy az az elsődleges szempont, hogy ki milyen árat ad, és nem foglalkoznak azzal, hogy nem transzparensen, vagy nem teljesen tisztán játszó versenytársakat hoznak ezáltal előnybe. Ugye ez egyértelműen úgy derül ki, hogy ha megnézzük a mérlegeket, a közített mérlegeket, akkor ugye a Megakrán esetében az egyfőre eső bérköltség most már azt hiszem talán 800 000 forintot is meghaladja, és körülbelül ez a jellemző ebben az iparágban. Ennek ellenére vannak olyan versenytársaink, ahol a mérlegben szereplő egyfőre eső bérköltség még a 200 000 forintot is alig éri el. Szerintem ezt még az adóhivatalnál is tudják, hogy ez messze van a valóságtól.
A standard piaci jelenlét egyébként milyen változásokkal járt együtt, mennyi előkészítést igényelt?
A legfontosabb a standard piaci váltással kapcsolatban inkább a nyilvántartásokban van, ugye az, hogy az idei évben most már teljes egészében IFRS szerinti beszámolót készített, tehát a nemzetközi könyvvizsgálati standardeknek megfelelő beszámolót készített a vállalat, és azért a könyvelésben, illetve a beszámolókban az IFRS-re való átállás természetesen okozott többlet feladatot. Hál' Istennek azt mondom, hogy olyan felkészült kollégákkal rendelkezik a vállalat pénzügy adminisztratív területen, akik viszonylag könnyen, vagy legalábbis sikeresen megoldották és megugrották ezt a szintet, illetve ezt a többlet feladatot. És ugyanúgy határidőre, ugye az auditor által is megdicsérve hozták azokat a számokat és azokat a nyilvántartásokat, jelentéseket, amit megkövetel a piac. A többi jelentősen nem okozott változást, hiszen az Xtend piacon eltöltött idő elegendő volt ahhoz, hogy a vállalat és annak munkatársai felkészülhessenek a tőzsdei jelenlétre, a mindennapi tőzsdei életre, és gyakorlatilag a standard kategóriában sem több a közzétételi vagy a nyilvántartási kötelezettség, mint amilyen az Xtend piacon volt. Tehát ilyen értelemben az Xtend piac tényleg nagyon jó előszobája a szabályozott piacnak, tényleg nagyon jól meg lehet tanulni egy vállalatnak azt, hogy hogyan kell élnie mindennapjait nyilvános részvénytársaságként.
Az elmúlt 5 év tapasztalataiból kiindulva milyen terveitek vannak a tőkepiacokon, terveztek-e esetleg új tőkebevonást vagy egyéb tőkepiaci műveletet?
Én azt gondolom, hogy annak az indoka, hogy lesz-e újra tőkebevonás, vagy szükséges-e újabb tőkebevonás, azt elsősorban majd a piaci lehetőségek fogják meghatározni. Beruházásokat meg tudtuk valósítani, ezek az eszközök, amiket használ a vállalat, viszonylag hosszú távon állnak rendelkezésre, tehát nem kell 2-3 évente kicserélni a darukat, illetve azokat azt a technológiát, amivel dolgozunk, hanem akár 10-15 évig szolgálják a vállalat működését. Így igazából egy olyan terület van, amin keresztül jelentősen szeretnénk növekedni, vagy lehetne növekedni, és szükséges lehet tőkebevonás, ez pedig az akvizícióknak a területe. Folyamatosan monitorozzuk a piacot természetesen, és figyeljük azokat a lehetőségeket, akár versenytársakat, akár olyan cégeket, amelyek új piacokra vihetnék a vállalatot, hogy akad-e közöttük eladó, vagy akad-e közöttük olyan, ahol például egy generációváltás miatt, egy tulajdonosi kiöregedés miatt a tevékenységet szeretnék átadni, vagy abba hagyni. Figyeljük ezeket a vállalatokat, és keressük a potenciális célpontokat, de én azt gondolom, hogy a következő 5 évben alapvetően az a cél, hogy sikerüljön a folyamatos árbevétel növekedés mellett a vállalatnak az eredményességét és egy stabil szinten tartani, és ahogy annó a befektetőknek is vizionáltuk, egy idő után, mivel a tevékenység jellege olyan, hogy folyamatosan tud termelni, ezért egy idő után egyre komolyabb mértékű osztalék fizetést szeretne majd megvalósítani, meg akár a nyerté.
Milyenek az MRP programnak a tapasztalatai, hiszen egyre több cég használja egyébként ezeket. Hogy néz ez ki a társaságnál?
Az elsődleges tapasztalat az egyértelműen az, hogy az MRP-t a boldog békeidőkre találták ki, tehát az akkor működik igazán jól, amikor hosszú távon kiszámítható a piaci környezet, hiszen ugye az MRP-hez eleve 2 éves programokat kell indítani, és olyan mutatókat kell benne meghatározni, például a kifizetés feltételeként, amelyek ugye a mérlegből levezethetők, tehát nagyjából minimum 3 évre kell előre tekinteni, és azoknak kell meghatározni a konkrét feltételeit. Ugye amikor mi elindítottuk 2019-ben az MRP programot, akkor nagyjából azokból az információkból indultunk ki, amik előtte a 16-19 közötti időszakban álltak rendelkezésünkre, sem Covid-dal, sem inflációval, sem háborús hatásokkal nem lehetett számolni. Ebből eredően nagyon nehéz megfogalmazni azokat a célokat, amelyeket el kell érnie az MRP teljesítéséhez a menedzsmentnek. Ezért is van, hogy az MRP-t ugyan fenntartja a vállalat, de mellette felhatalmazást kapott most már az igazgatóság arra, hogy egyedi részvényjuttatási feltételeket is megállapítson, és hogyha úgy gondolja, hogy szükség van rá, akkor egyedi módon is tudja elsősorban részvényjuttatással a menedzsmentet díjazni, illetve az ő teljesítményeket honorálni. Erre alapvetően azért van szükség, mert hogyha hosszú távon úgy látja a vállalat vezetése, menedzsmentje, hogy az MRP-ben megfogalmazott célok nem teljesíthetők, ergo hiába van egy nagyobb részvénycsomag, ahhoz ők szinte soha nem tudnak hozzáférni, mert a külső környezet ezt nem teszi lehetővé, akkor ez sokkal inkább demotiváló hatású lesz, és úgy gondoljuk, hogy azért a mostani időszakban nem csak ennél a vállalatnál, hanem minden más iparágban is a munkaerő, és a jó munkaerő az egyik legnagyobb érték, és az ő megtartásuk az egyik legfontosabb szempont, ezért szükség van arra, hogy MRP-n kívül is lehessen részvényjuttatást adni a menedzsment tagjainak, illetve dolgozóknak, és alapvetően azért a részvényjuttatást, mert hiszünk abban, hogyha a menedzsment tagjai ugyanúgy részvényesek, mint bármely más befektető, akkor a gondolkodásunk is hasonló lesz azokkal a befektetőkkel, akiknek az elsődleges érdeke a részvényesi érték növelése, akár a részvény árfolyam növekésén, akár osztalékfizetésen keresztül.
Talán nem titok a befektetők számára, vagy a hallgatók számára, hogy több Xtenden jelenlevő cégnél is szerepet vállaltál stratégiai tanácsadóként, illetve változásmenedzserként. Mennyire hasznosíthatók az ott szerzett tapasztalatok a Megacrán menedzselése során, illetve vannak-e potenciális együttműködési lehetőségek, szinergiák a különböző cégek között, amelyeket menedzselsz, illetve amelyek életében integráns részt vállalsz?
Hogyne, természetesen a kereszt tapasztalatok mindenhol hasznosíthatók, és én azt gondolom, hogy ez hasznos is a vállalatok számára, hiszen az Xtend piac teljesen új elemként került be a magyar gazdaságba, és azok a cégek, akik főleg az elején beléptek erre a piacra, a különböző rendezvényeken a vállalatok vezetői, tulajdonosai megosztják egymással a tapasztalataikat, mit hogyan érdemes csinálni, mit lehetne jobban csinálni, hogyan érdemes megszólítani a kisbefektetőket, vagy az intézményi befektetőket, és én azt látom, hál' Istennek ezek a cégek nem versenytársként tekintenek egymásra a tőzsdén, hanem sokkal inkább potenciális partnerekre, akikkel közösen együtt működve gyakorlatilag a gazdasági erejüket tudják növelni, de más egyéb együttműködések is létrejönnek ezen cégek között, mindig amit éppen indokol az aktuális gazdasági helyzet.
Köszönjük a beszélgetést Vitkovics Péternek, a Megacrán NRT felügyelőbizottsági elnökének. Nagyon jó hétvégét kívánunk!
Én is köszönöm nektek, és jó hétvégét nektek is, és a hallgatóknak is.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.